Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Boldog új évet kívánunk mindenkinek! A Vétó 2025-ben is itt lesz, hogy a politikai bátorság, a politikai felelősség és a politikai cselekvés háromszögén keresztül elemezzük az eseményeket. A mai adásban az aktualitások a januári események mellett természetesen egy tágabb perspektívában is beszélgetni fogunk. Témánk a tiszta lap, van-e új esély a politikában, megbocsátanak-e a választók? Kezdünk. Szia Bálint!
Szia Kamilla, és boldog új évet mindenkinek!
Boldog új évet! Mielőtt belekezdenénk a témánkba, egy kicsit beszélgessünk megint erről a térképről, ugyanis ez egy új térkép, megkértük a nekünk segítő szakértőket, hogy frissítsük fel, mert ugye voltak itt különböző átrajzolások, és ehhez ennek az 54 körzetnek is kellett valamennyire alkalmazkodnia. Mit látunk a térképen, mik a változások?
Ugye van egy jogszabályi frissítés, ugye a Fidesz átrajzolta, egyrészt Budapestet teljes egészében másképp rajzolt az ottani kerületeket, ugye azt is átvezettük, ugye ebben itt ilyen szempontból nincsen különbség, ugyanúgy 18-ból csak 16 kerület van, de mindig igazából nyerőnek, vagy nyerhetőnek gondoljuk. Ugye itt van ez a Pest megyei kérdés, ahol ugye 12-ből 14 körzet lett, és erről 11-ben gondoljuk ezt így közösen a szakértőkkel együtt, hogy nyerhető az ellenzék számára. Ugye történt még két módosítás, ugye Fejér megyében és Csongrád, Csanád, Vár megyében. Ezeket valójában minket ilyen szempontból a megnyerhetőségük kérdésében nem változott, de ugye olyan ez a politika, főleg amikor ilyen jövőbeli eseményekről beszélgetünk sok egyébként tényleg okos emberrel, hogy ezzel az átrajzolással, és azt, hogy most az 54-et ugye tartjuk, hogy akkor mi az, amit meg kell, ugye ez egy ilyen, ez egy szám, ugye a 106-nak a fele plusz egy, ugye, és ez igazából egy hát egy leegyszerűsítése azért a választási rendszernek, és így, amikor átnéztük ezt ugye az ünnepek alatt, akkor két körzet kikerült ebből az 54-ből. Az egyik ez az ugye Nógrád 1-es, ugye Salgótarján, a másik ugye Borsodabói-Zemplén megye 4-ese Kazincbarcika, de bekerült, ugye ahogy látszik, ugye Veszprém 2-es körzete Balatonfüred, és azt gondoljuk, hogy így ez az 54, természetesen amik kikerültek, azok is nyerhetőek, csak ugye az legerősebb 54-ből benne nincsenek benne. És mielőtt rátérnénk, ezen a térképen is, meg az ezt megelőző térképen is Tolna 2-es körzete nem szerepelt, mint nyerhető körzetnek, de ezt majd...
Igen, egy kicsit később fogunk beszélgetni a dombóvári választásról, de... Azt azért a térképpel kapcsolatban mindig fontos leszögezni, hogy ez nem egy jóslás arra, hogy 2026-ban ezeket a körzeteket meg fogja nyerni az ellenzék, hanem azt jelenti, hogy ezeket minimum meg kell nyerni ahhoz, hogy 2026-ban kormányváltás lehessen.
Ez így van, pontosan így van, tehát ezeket kell megnyernie, és úgy vannak rangsorolva, hogy a 106 körzetnek a legerősebb 54-ét vesszük, és ugye itt van ez a vita, hogy akkor most kikerül, bekerül, de ugye ez a többség, vagy hát most akkor mondom, hogy leegyszerűsített módon a többségnek a megszerzésére szükséges körzeteket mutatja.
Így van. Akkor térjünk is rá az új évre, ahogy már említettem, Orbán Viktor vakáción volt, Magyar Péter pedig tulajdonképpen a köztársasági elnök helyett mondott újévi beszédet, Rogán Antalt az Egyesült Államok szankciós listára tette, kitört az első irodalmi AI botrány, szóval sűrű volt a január egyelőre. Mit látsz? Nem kell feltétlenül részletesen belemenni, mert te is már korábban partizános műsorban egy-egy téma kapcsán kifejtetted az álláspontodat. Inkább egy kicsit tágabban beszéljünk arról, hogy történt-e januárban bármi paradigmaváltó, ami az eddigi erőviszonyokat, az eddigi menetrendet nagy mértékben megváltoztatja?
Hát ugye január közepén vagyunk még, szóval a nagy paradigmaváltás még nem történt. Ugye készülünk erre a 2025-ös évre, hogy ugye ez már lényegében egy kampányév, ugye 26-ban vannak a választások, jelen tudomásunk szerint, és hogy igazából ebben az 12 hónapban fog eldőlni nagyon valószínűséggel az, hogy mi lesz a 26-os választás eredménye. És ugye így nézzük, hogy hogyan indul ez az egész év, vagy hogyan értél az előző év, akkor ugye az látszik, hogy amikor elmentünk mi pihenni, annak kezdve még nem állt le a politikai december, hanem ugye Magyar Péter továbbitte az adományozó útját, ami utóbb kiderült, hogy nem is kapták meg a gyerekek ugye, a nekik szánt ajándékokat, mert valamilyen adminisztrációs akadály görgített a Fidesz az ajándékozás felé, hogy nem tudom, nem töltöttek ki valamilyen formanyomtatványt. Zárójelet nyitok, én valahogy így kicsi voltam még, de valahogy így képzelem el, hogy milyen lehetett így mondjuk így a 80-as évek közepén lévő Kádár rendszernek a bürokratikus hozzáállása az ellenzékhez, hogy akkor hát igen, ha nincs kitöltve a 23/42/C nyomtatvány, akkor ez az ajándékot nem kapják meg, ez egyébként borzasztó sorsban lévő gyerekek.
Pedig egyébként a kormánypárt kritikusa is el szokták ismerni azt, hogy pont a bürokrácia csökkentésben ért el eredményeket a kormány.
Hát nem minden bürokrácia csökkentésben, hanem abban, amiben ők szeretnének, zárója bezárva. És akkor ugye véget ért a karácsonyi időszakban a Fidesz néha meg kivonult a politikai közéletből, annyiban nem, hogy talán az év utolsó napjaiban posztolt Orbán Viktor a Karmelitában, hogy a munka soha nem ér véget, még Indiában sem, ugye utóbb kiderült, és ugye Magyar Péter pedig benyomult abba a térbe, amit én őszintén fogalmam sincsen, hogy miért hagyott Súlyog Tamás Magyar Péterre, és ő úgy viselkedett ott, hogy mintha ő lenne az ország vezetője, mert a Fidesz hagyta neki. Ugye utólag kiderült, hogy ugye Orbán Viktor akkor már valószínűleg Indiában tuk-tukkozott, és a Fidesznek a vezetői, ugye Gulyás Gergely valószínűleg a mézeseteit töltötte, Lázár János gondolom éppen készült arra, hogy hogyan fogja elmondani kicsit később, hogy mi a helyzet.
Vagy lehet, hogy az ő lelki alkatukhoz sem illen.
Ahogy beszédeket mondanak, igen, és akkor maradt az, hogy Menczer Tamás ugye másnap, ugye január 1-én, az is, tehát mégis eltolva órákkal később reagált Magyar Péterre, egy, hát hogy mondjam, egy freudi elszólással vegyített beszédbe. Na, a lényeg az az, hogy itt hagyták megint azt, hogy Magyar Péter menjen, és hogy az ő beszéd, ami egy hosszú beszéd volt, ami szerintem hosszabb volt, mint általában szokta beszélni a közösségi elnökök, de mégis ugye éjfél után így kezdte el tematizálni ezt a 25-ös évet, amiben ugye előrehozott választásokat követelt, vagy kért, elmondta, hogy mi a probléma Magyarországgal, volt benne egy csomó ilyen személyes kiszólás is, de a lényeg az, hogy hagyták, vagy egyszerűen tehát egy ment előre, és magyarok milliói azzal szembesültek, hogy ő mondja a köztársasági elnök helyett a beszédet. Na most utána derült ki az, hogy ugye Orbán Viktor 3 hétre elment nyaralni, amivel mondom még egyszer, tehát nem azzal van, tehát többféle probléma van vele. Az első probléma az merőben egy jogi probléma, ugye, és ugye egyszer is el vagyunk szokva, csak így beszélünk volna, de mégis az van, hogy 2015 óta ilyen-olyan válsághelyzetben, veszélyhelyzetben él Magyarország, amivel a rendeleti kormányzással is adja nekik a lehetőséget. Ugye van a migrációs helyzet, meg van ugye a szomszédunkban lévő ukrán háború miatti veszély vagy válság, ez most nem tudom a kettőzött melyik éppen, de mindesetre kettő ilyen dolog fut egymás mellett, ez egy rendeleti kormányzás van. Most, hogyha azt mondjuk, hogy rendeleti kormányzás kell, amivel ugye egy nap alatt meg tudunk bármifajta, nem mi, hanem ők bármilyen törvényt változtatni, akkor vajon, hogyha ekkora veszély van, akkor a vezénylő tábornok vagy a hajókapitány el tud-e menni 3 hétre Indiába nyaralni?
Hát igen, és ugye a Blicknek adott közben egy interjút, amiben egy nagyon érdekes mozzanatra lettünk figyelmesek, hogy ugye azt mondta, hogy vége van a Magyarország EU elnökségének, és az még odébb van, hogy Trumpot beiktassák,
tehát
most van idő, és ez megint arra utal, mint hogyha Orbán Viktor nem gondolkodna belpolitikában, hanem külpolitikában gondolkodik csak, és azok a fontos események, amiatt nem kell itt lenni, hogyha a belpolitikában történés van.
Tehát szerintem a miniszterelnöknek jár, hogy elmenjen pihenni, hogy feltöltődjön, tényleg példátlan stressz és munkateher alatt van, bár dolgozna kevesebbet, zárója bezárva, most a viccet félretéve, de hogyha ha rendeleti kormányzás van, hogyha háború van, hogyha tényleg nincsen más a magyar gazdaság szárnyalásában, csak az a fránya háború, akkor az ugyan furcsa, nem? Hogy akkor miért mehet elnyaralni? Éppen tényleg elmehet, akkor nem kéne lennie rendeleti kormányzásnak. Szóval ez az egyik. A másik az az, hogy ez is olyan fura dolog, hogy így, olyan, kicsit olyan, mint amikor a Szijjártó Péter éppen a Lady Milliárdon nyaralt, és közben azt posztolta, hogy a külügyminisztériumban éppen, nem tudom, megfegyelmezte a vókistákat Brüsszelbe. Most ez is kicsit hasonló volt, hogy posztol egyet az Orbán Viktor, hogy akkor a munka sosem ér véget, és ilyen mennyiségű aláírandó van az asztalán, a lényegében első fér már, és csak így a munkahalmok így vannak előtte, és a másnap pedig ugye kiderül az valamilyen módon egy indiai újságnak a, hogy mondjam, híradásából, hogy ő ott tuktukozik. Szóval ez is valahogy egy kicsit olyan furán, nem szokott ilyet csinálni a Fidesz ilyen hibákat, és amit meg főleg nem szokott csinálni, és talán Dúl Szabolcs hívta fel erre először a figyelmet, hogy onnan reagál, amit mondtál a Blicknek, hogy, és ugye fontos, hogy mi van benne? Mak egészséges vagyok. Tehát ugye ő neki kell cáfolnia azt, hogy mi ugye milyen plegykák kezdtek el terjedni, hogy ő valamilyen ajurvédikus kezelése, vizsgálat, nem tudom, ezekhez nem értek dolgon van Indiában 3 hétig, és ugye mindenkiben az a kérdés merült fel, szóval a sajátjaiba is, hogy hát akkor az vagy beteg, akkor a miniszter, hogy neki el kell mennie Indiába, ajurvédikus, nem tudom, kígyó templomba magát kurálni, ugye ez nem derült ki, mert biztos ki fog derülni, hogy valójában mit csinált. Miközben, és ugye két dolog, az egyikre lehetett is számítani, ugye volt ugye maga ez a időközi választás, plusz ugye berobbant ugye Rogán Antalnak a szankciós listára helyezése, miközben ő nincsen itt. És az a fundamentális probléma tárult így ki, ahogy egyébként tudtunk, és talán kicsit beszéltünk is már róla korábban, hogy akkor ki a második ember ilyenkor a Fideszben? Ki akkor a vezélő tábornok, vagy a vice vezélő tábornok.
És főleg, ha közben Rogán Antal a listán van.
És azóta se, ugye most, amikor felveszük a adást, azóta ideig nem szólalt lényegében meg. Ugye szerintem Gulyás Gergely vagy, tehát hogy valahol ő volt, ahol nem tudott erre reagálni, vagy nem is akar, vagy le volt itt, és itt jön be ugye egy ilyen fura szereplője a magyar politikának, nem fura, hanem most már velünk egy ideje, de most újra mondjam, teljes pompájába, és ugye Lázár János, aki egyébként nem az első számú miniszter a kormány, vagy a közlekedési és infrastruktúrális miniszter, tehát hogy a miniszteri hierarchiában, ha még létezik ilyesmi, azért nem az A kategóriás, de legyen B, hirtelen beugrik, és ugye egy hosszú hónapok óta zajló folyamatnak a, hát egyik ilyen mérföldje, hogy akkor ő egyébként az a közlekedésről tartott volna a rendkívüli, nem tudom, sajtótájékoztatót, amiben egyébként ugyanabban a felállásban, hogy korábban tartották a kormányinfót, elkezdi magyarázni akkor az országnak a dolgot, tehát beugrik ebbe a szerepbe, hogy ez ki volt találva korábban, vagy nem, szerintem inkább igen, mint nem, de mindegy, láthatólag ő ezt nagyon élvezte, és ő lett a hangja a Fidesznek az elmúlt pár hétben, ő határozta meg, hogy akkor mit kell gondolni Rogánról, Pressmanról, szuverenitásról, a MÁV-ról, meg ezekről a kérdésekről.
De és hát... ezen a sajtótájékoztatón mondta azt is Lázár János, hogy ő tájékoztatott tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy ő Orbán Viktorral kapcsolatban áll, annak ellenére, hogy Orbán Viktor nincs Magyarországon, és kap is tőle feladatokat, tehát hogy kvázi igazolta azt, hogy dolgozik a miniszterelnök.
Így van. Tehát egyszerre ez egy tűzoltás volt, és egy kijelentés, hogy igazából van valaki a vártán. De bocsánat, még egy dolgot elfelejtettem mondani, még szintén egy izgalmas dolog, hogy hanem a köztársasági elnök úr ugye azt mondta magára, hogy ő nem egy ilyen politikai aktor, hogy ő a ország vagy alkotmányos legitimációjából származó feladatait tölti be, hát ő napi politikával nem foglalkozik, de miközben ugye történt az, hogy elmondta Magyar Péter ezt a beszédét, tovább kezdtem mondani, hogy mit kell ezt csinálni, felhívta, hogy akkor a súlyok elnök úr tegyen valamit, és akkor ő úgy érezte, neki meg kell szólalnia. Ez miközben már tudtuk, hogy Orbán Viktor Indiában nyaralsz. Szóval egy nagyon fura állapot volt ebben az elmúlt 3 évben, én olyan sok mindent nem vonnék ebből le, annyit azért igen, hogy van egy, és amire szintén beszéltünk tényleg többször itt, hogy van egy komoly human erőforrás probléma a Fideszben, láthatólag van. Láthatólag az van, hogy Orbán Viktor, ugye, amit szintén sokszor beszéltünk, amit mondtál te is, a külpolitikában szereti magát jól érezni, hát alig várja már, hogy ugye 20-án
ugye beítassák, ugye az elnök, hogy ez délben van, akkor jól számol, akkor 21-én délben, ugye amerikai idő szerint, akkor nem, akkor mondjuk 21-én este véget ér a háború, és lényegében 22-én Magyarországon bejön a Kánaán. Ugye ezt mondtuk, tehát én csak várom azt, amit ők mondtak, ők azt mondták, hogy lényegében minden problémája a magyar gazdaságnak, a magyar politikának, a magyar elszigetelésnek abból áll, hogy mellettünk háború van, háborúpárti amerikai demokraták az ugye megverte a háború, a béke embere, és ugye tényleg azt mondta Orbán Viktor sokszor a szájával, hogy egy nap alatt ott rendez. Mi van akkor, hogyha 21-én este, vagy akkor tegyünk udvariasak, 22-én reggel még mindig fog a háború zajlani. Akkor amit eddig mondtunk, és bocsánat, és itt van még egy másik kérdés, adófizető pénzek milliárdjait költötte el Orbán Viktor arra, hogy a Trumphoz közel kerüljön, hogy a Trumpnak fontos alapítványokat támogassa, hogy a Trumpnak fontos lobbistákat megbízza, ugye ezeket azért, tehát ezek itt vannak az asztalon, hogy vajon milyen felhatalmazás alapján, de ezek csak már, hogy mondjam, így a ilyen szokásos Orbán rendszeres kérdések, hogy ezek a pénzek akkor hogyan fognak majd igazoláson nyerni, hogyha nem lesz béke egy nap alatt, de sajnos nem lesz béke egy nap alatt, nagy valószínűséggel legyen béke valamikor, ez természetesen így van, olyan béke, ami mindkettő félnek jó, de ez most megint egy másik kérdés, de amit szeretem valamit mondani, hogy ebben érzi magát jól, de amikor lejjebb néz, hogy akkor ki az, aki viszi a boltot ilyenkor, akkor az látszik, hogy nincs, aki vigye a boltot. És már ugye itt is beszéltünk róla, hogy valamilyen mozgás elindult ugye Lázár Jánossal kapcsolatban, egyre többet szerepel, bevállal ilyen bulvár témákat, ugye pont a feleségével is volt egy ilyen, megjelent a TikTokon, short videó, itt mutogatnak egymásra, stb. És ez a lényeg, hogy beköltözött ugye Hajdú Péterhez, ahol éppen két CBA reklám között beszélgettek az életről, meg hogy akkor hogyan képzi magát, és úgy mutatja magát Lázár János, mint egy potenciális vezetője ennek az országnak. Szerintem látszik, és hát, hogy ezt újra élvezi, ő az, aki maradt a sok ember között, és én azt gondoltam egy ideig, és ezen, itt morfondíroztam, és hagyasztam meg ezt a dilemmát, hogy vajon ezt Lázár János saját maga kezd el csinálni, és megint ugye arra az út lép, hogy akkor most ő kiugrik, és akkor majd elkezdi magát épzni. Szerintem nem, hanem egyszerűen az van, hogy kell még egy ember, aki viszi a boltot, kell még egy ember, aki tud kampányolni, kell még egy ember, akinek van egy valamilyen fajta hangja, mert a saját tábornak kell megnyugtatót is mondani, hogy nem csak Orbán Viktor van, hanem van mögötte más, aki segít neki.
Talán ellensúlyozni kell azt a hangot, amit most Menczár Tamás képvisel, tehát ott van egy stílus, amit megjelenít a Fidesz, de szükség van mellette másra is, mert olyan választók is vannak nyilvánvalóan abban a táborban, akiknek Menczár hangütése nem feltétlenül szimpatikus.
Igazad van, kell egy olyan hang, ami ezt a hát, hogy ez egy kisgazda hang, mondjuk én nem biztos, hogy így hívnám, hogy kisgazda, de mondjuk ezt a, nem tudom, létezik-e ez a fogalom, ez a földesúri, vagy ilyen felvilágosult földesúri, talán veselényi gróf hangulatú. A Lázár? Szerintem igen. Igen. Tehát szerintem van öniróniája, ami szerintem nagy dolog a politikusok között, igen, van önkritikája, egy bizonyos határig, ugye megint azt történik, most, hogy ebbe belemélek egy kicsit ilyen kontrapszichológiába, hogy megy előre Lázár János, építi magát, behúzza valóban nála sokkal szimpatikusabb feleségét, elkezdi ezt építeni, ezt az új imidzset, és akkor elkezdi az első adandó alkalommal a sajátjai, a csahosai vegzálni azt a mávos dolgozót, aki kutyapárti szimpatizánsként felírja valamit a kastélyhoz, hogy milyen messze kemény. Szóval ez a kettő olyan fura módon van, szóval ez a nagyon pitiség, és ez a nagyon ilyen, nem tudom, agresszív dolog, és közben az, hogy mi akar lenni, hova akarja magát pozícionálni. És hogy az a fura ebben az egészben, hogy ez az egész Lázár karakternek és az ilyen, hát ilyen ambivalenciája, hogy az egyik oldalon ott áll ezen a közlekedés infón, jelentsen ez bármit, egy jól öltözött, feltűnően jól öltözött valaki, tud szinte mindenre válaszolni, és hogy válaszol és fürdőzik a kérdésekbe, akár még az ellenzékiekbe is, és mondja ilyen kikacsintóan, és mondjuk dicsérgeti a Rogán miniszter urat is, ami látszik, hogy annyira dicséri, mint hogyha, na mindegy, szóval ezt csinálja, és a másik kezével pedig ugye a legpitibb módon próbál eljárni, fenyegeti kirúgással az adatait nyilvánosságra hozza annak az embernek, aki a MÁV alkalmazottjaként, kutyapárti aktivistánként felírta, hogy akkor a kastélya felé hány kilométer mennyi az út. Ez egyszerre kettő van.
És ez ugye, újságírói kérdésre azt válaszolta ezzel kapcsolatban, hogy aki ebbe a műfajba mozgolódik, mármint a politikában, az ne csodálkozzon, hogyha kap ilyen típusú támadásokat.
És ugye megyünk, egy szó nélkül mennénk emellett el, de közben pedig nem menjünk el szó nélkül, megint próbáljuk meg a normalitást így megőrizni, vagy legalábbis a nyomait megtartani, hogy egy bárkit lehet Magyarországon kritizálni, ha valaki nem fegyveres testületnek a tagja, vagy titkosszolgálatnak a tagja, nyilvánosan, ez egy, hogy mondjam, eléggé sok emberi élet által kivívott alapjoga az emberiségnek, és az, hogy valaki a MÁV-ban dolgozik, mint bárki, akkor ott, politikai nyilvánítást tehet az azt fegyelő miniszternek, és azt mondani, hogy akkor az ember nem alkalmas erre, vagy ezért vegzálni kell, a személyes adatainak meg kell jelennie az egyébként ilyen, nem tudom, csavaskutyaként működő Promenád nevezetű Hódmezővásárhelyi újságban. Szerintem ez nem normális. És az ember, és az a forró, hogy mondom, még egyszer építi magát, szerintem sikeresen építi magát, szerintem próbálja betölteni ezt az űrt, ami nem tudom, ez a, tehát hogy ez ilyen felvilágosult, abszolutista, nem tudom, gazdálkodó, most viccelek, de igazából tényleg egy ilyen konzervatív úriemberként, és a másik kezével pedig tényleg a legpitibb dolgokat csinálja. Ez egyszerre van nála jelen, ő egyébként mindig is ilyen. Na mindegy, de ez már egy válasz arra, hogy nincsen második ember a Fideszben, láthatóan nem voltak felkészülve, és ugye ez maga a Fidesz történetében is adódik, hogy ugye a Ménesi úti szakkollégiumban ott van rengeteg ember, aki akar dolgozni, aki politikai társa, rivális a Orbán Viktornak, ezek szinte mindegyik, ettől egyik eltűnik, tehát az alapítók közül talán Kövér László maradt parlamenti elnök, és néha ad egy ilyen dörgedelmes, kicsit alufóliás nyilatkozatot, így évről évre, évente kb. Kétszer vagy háromszor, utána húsvétkor, karácsonykor, és még néha még mond valamit, de lényegi kifele lévő, vagy politikai formáló szerepe nagyon kevésnél látszik, mindenki más eltűnt. És így egyedül maradt ebből a szempontból Orbán, ez egy, ugye szerintem egy cél is volt, csak ilyenkor, amikor ugye szükség van valami erősítésre, akkor ugye nincs költő semmi, ugye Nagy Márton, ugye jobb, hogyha nem szólal meg inkább, ugye Pintes Anna nagyon régóta hallgat, nem is volt soha igazából politikában ilyen szempontból aktív, ugye Rogán Antalnak vannak komolyabb problémái, Varga Mihály, ugye, aki még a régi csapatból jön, ugye Nemzeti Bank elnök lett, Gulyás Gergely azt gondolja, hogy az a polgári visszafogott ízlés, hogy a most felújított és újjáépített lovardába tartja karácsony előtt az esküvőjét. Ezek láthatóan itt van egy probléma, és ebbe kell valamit találni, aki képes helyettesíteni, meg képes, hogy a kampányban, ugye mi legyen a kampány, szóval igazából a kampányban Orbán Viktor mellé állni és segíteni őt.
De most is volt egy kampány, beszéljünk egy kicsit erről az időközi választásról, nem hosszan, Dombóváron győzött a Fidesz, és én úgy látom, hogy ez az egész választás egy kicsit a sajtó által túl volt misztifikálva, kicsit mintha azt gondolta volna a nyilvánosság, hogy itt most meg fogunk látni valamit, amit nem láttunk. Én ebből az eredményből inkább azt olvasom ki, hogy mindkét tábor a saját hiteiben, a saját meggyőződéseiben tudott megerősödni, nem volt különösebb paradigmaváltó újdonság. Illetve még az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez a győzelem a Fidesz számára most egy megnyugvást jelent, ami után egy kicsit kiengednek, úgyhogy eddig most talán a pánik uralta a belső hangulatot, vagy én legalábbis azt gondolnám. Szóval, hogy olvasható úgy ez a választás, mint Márki-Zay Péternek a 2018-as győzelme, ahol fellángolt valami túlzott ellenzéki remény?
Nem.
Nem?
Tehát, hogy szóval, hogy történt egy nagyon szomorú eset, amikor is nagyon fiatalon elhunyt Potápi Árpád, a Fidesznek a képviselője, ugye államtitkára, és ez a közt, ahol ő sokszor nyert korábban, ez lényegében rá lett rajzolva, neki lett megalkotva, ez a Tolna kettes számú körzete, ami, ha ide fordulok is mutatom, hát időszámításunk előtt volt talán valamikor szocialista fellegvár, de azóta ez sose lett így. Az ő tragikus, hirtelen halála után lett ez kiírva ez a választás, ugye ez az időközi választás, amit olyan, még egyszer mondtam, olyan körzetbe, ahol szerintem az ellenzéknek a nagyon sok keresni valója 26-ban sincsen, legfeljebb mondjuk mérsékelni a második hely és az első hely közötti különbséget. Na most az lát, hogy egyrészt a Fidesznek ez egy bizonyos részének ez egy erkölcsi kérdés is, ugye a Potápi Árpádnak halála után, hogy kiálljanak az utódja mellett, vagy az ő emlékének. Kettő, ez egy olyan körzet, ahol meg lehet mutatni, hogy milyen erős a Fidesz valójában, és akkor az zárójel ebben a körzetben, illetve lehet mutatni, hogy hogyan áll akkor a kampánycsapat. És ez helyben egy nagyon aktív kampányolás volt, és még egyszer minden eszközt bevetve, a Fidesz teljes kampány logisztikáját használva csinálták ezt a kampányt meg, és ugye az utolsó időszakban pedig tényleg boldog-boldogtalan a Fidesz rendszerében oda lett vezényelve, most nem az, hogy Kubató Gábor fog menni, ott kell lennie, de ha ránézünk arra a csoportképre, amit ott kiraktak, hogy akkor hányan vagyunk mi itt fideszesek, annak egy nagy része az ország különböző helyéről érkezett fideszes önkormányzati képviselő, fideszes parlamenti államtitkár, fideszes országgyűlési képviselő, miniszter, van ott minden. Amivel azt üzenik belőle, hogy mi nekünk nincsen lefutott, vagyis van valamelyik ilyen Orbán szabály, nincsen lefutott, mások, akkor mi nyerünk, vagy nem, mindegy. És beletettek rengeteg energiát abba, hogy ezt ne veszítsék el. Szóval az ő szempontjukból meg kell mutatni azt, hogy igenis ők van élet, tehát hogy ők dolgoznak. Én azt gondolom, hogy bárkit indítottak volna, hogyha a Tisza nem indul, nyert volna ezen a választáson, hiszen ez az ő körzetük, és egy halál után történt. Szóval ennek is egy ilyen tragikus dolog. Na most azt, hogy milyenek a magyarországi időközi választások, hány ilyen volt, van egy viszonylag hosszú történeti része, de most én nem mennék vissza egészen 93-ig, de mondjuk az látszik, hogy amikor volt tétje egy ilyen választásnak, ez 2015-ben volt, amikor a Veszprém egyes körzetben, ugye Navas és Tibor lett kinevezve uniós biztosnak, megerült ez a körzet, és a kétharmad múlott azon a választáson, és ott Kéz Zoltán nyert, nagy részvétellel, megfordítva az eredményt, és egy pár hónapra elvetve a kétharmadot a Fidesztől. Na most annak ott volt az ellenzék szempontjából valami fajta tétje, és akkor ott látszott is, hogy valami a tét az hajtja az embereket. És akkor most kettővel visszább lépnek. Én azt gondoltam, akkor is, és most is, hogy egy jó lépés a Tiszától, hogy ő nem vesz részt ebben a választásban. Egyrészt azért, mert szerintem az egy legitim mondás, hogy egy friss politikai erőnek majd a választáskor, a nagy választáskor kell 106 körzetben részt vennie. Kettő, ha esetleg részt vesz és nyer, akkor mit csinál a Fidesz kétharmados országgyűlésében ott egyedüli képviselőként? Három, abban a pillanatban, amikor az ember ebben részt, akkor belemegy abba a mocsárba, amiből igazából kifele kéne mennie. Azt hiszem, ez egy jó döntés volt. És amikor ezt ő kimondta, onnantól kezdve nyílt meg az út a többi magát ellenzékének nevező pártnak, hogy akkor na, hát itt van igazából, hát nagyon olcsón a szónak most egy nagy nagyvászoshoz képest lévő árból lehet megmutatni azt, hogy akkor hogyan áll akkor, és ezzel azt mutassa, hogy az ottani eredményét rávetítse az országos kérdésre, ami ugye hát ez egy, nyilvánvalóan egy vicc, és ugye ez egy politikai, hát egy ilyen trükk, hogy egy nagyon fideszes körzetnek az időközi, igazából alacsony részvételű eredményét az országos szintre vetíteni, hát nyilvánvalóan mindenki ezt szeretné csinálni, és ugye sajnos a média nagy része ezt néha be is kajálja, hogy ezt rá lehet vetíteni az országra, nem lehet rávetíteni az országra, nyilván mindenki rá akarja vetíteni, mert ez a spinnek a lényege, de valójában nem. És itt, akik elindultak ezen a választáson, ugye a Mi Hazánk ugye Dúró Dórával, a DK mint utolsó, nem tudom, önmagá, utolsó csatába hívta a sajátjait, ugye az MSZP, és akkor jellemző sajnos ez már az MSZP-re, hogy egy adminisztrációs hiba vagy félreértés miatt nem tudott elindulni saját logóval, csak függetlenként, ott helyben ismert, de hát annyira nem, hogy mondjam, népszerű ilyen külsős, a harmadik, a negyedik utas jelöltként, influencerként egy másik úr indult el, meg részt vett ezen a választáson, mert miért ne vegyen részt, ugye egyébként az EP választáson hát eléggé siralmas eredményt elérő másik reformkornak a képviselője, és akkor ezek harcoltak, ezek az emberek egymással, és ugye mindegyik másik másik céllal ment bele, a Fidesz nyilván abban, hogy akkor megmutatja, hogy akkor 63%-a van országosan, a másik 2-3 pedig azt mondja, hogy akkor nekik van az értelme a létezésüknek, és van, és meg tudja mutatni. És ebből a szempontból akkor most azt lehet mondani, hogy van egy választás Tolna 2-ben, amit a Fidesz fölényesen megnyert, egy alacsony részvétel mellett, egy fideszes körzetben, érdemi kihívó nélkül. És akkor még, bocsánat, egy mondatot, hogy mondjak el ez az egészhez. És ugye van az ellenzékben egy ilyen vágyvezérelt gondolkodás, hogy a Fidesz már légében a földön van, tehát most már nem kell semmit csinálni, csak egy kibírni azt a nem tudom 14 hónapot, és, már, és akkor a Tisza nyerni fog, hát a nagy fészkes fenét. Szóval a Fidesz egy nagyon erős párt, elképesztően be van, beágyazott egy csomó helyen, iszonyú mennyiségű erőforrása van, aminek van egy anyagi része is, meg van egy humán emberi része, most aztán pontban nem második embere van, de van egy csomó fizetett alkalmazottja, akik egyébként Szegedről mennek el, azon a képpasznak a szegedi fideszes önkormányzati képviselők is, de van ott miniszter is, meg államtitkár is, tehát őket nem szabad leírni. És ugye ez egy, ugye tehát tanuljunk akkor ebből a szempontból a Fidesztől, hogy az ellenfelet nem szabad leírni azért, mert éppen nincs jó állapotban, éppen azt gondoljuk, és azt gondolom, hogy éppen a második párt lett, és nem az első, ettől még a munkát még nagyobb sebességre kell ilyenkor kapcsolni, és látni kell azt, hogy igen, van egy csomó olyan között, ahol nem fog nyerni az ellenzék, és a Fidesz addig fogja a csatát vívni, ameddig az utolsó szusz is bennük van, teljesen normálisan az ő szempontjukból. Tehát én ebből ennyit vonnék le, az, hogy most éppen a mi hazánk hogyan kell tesz, hogy van nekik országosan 20%-uk nyilvánvalóan nincsen, az, hogy a DK most akkor azt mondja, hogy nélkülük nincsen kommentes, ez nem igaz, és az, hogy a Fidesz erőset tudott itt nyerni, az ő szempontjukból szerintem abban szempontból annyi igaz, hogy nem lent kerültek 50%-ra. Ezek voltak a kérdések körülbelül.
Igen, én is azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy a Fidesznek és Csibi Krisztinának ez nem volt valójában győzelem, az nem őszinte önmagával, de nagyon érdekes, hogy olyan, mintha itt is egy kicsit Orbán Viktor feleslegesen reagált volna, és feleslegesen keretezett volna a végén, mert ugye az történt, hogy úgy gratulált Csibi Krisztinának, hogy azt írta, hogy megvolt az előrehozott választás, 63%, gratulálok Csibi Krisztina, és az, hogy az előrehozott választás kifejezést használja, amit Magyar Péter ugye a szilveszteri beszédében elkezdett követelni, az azt jelenti, hogy Orbán Viktor egy ilyen győzelemben, amit nem is kellene tulajdonképpen kommentálni, mert magáért beszél, ő mégis Magyar Péterre, a kihívóra reagál.
Igen. Szerintem ezt kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik az, amit mondtam a Mencze Tamásnál is, hogy a sajátjainak beszél, akkor tessék, itt van barátaim, itt valaki, valahol itt távoli hang azt mondja, hogy, vagy azt ugatja, ugye, mert ez a kedvenc kifejezésük, hogy akkor kell előzött választás, tehát tessék, itt van barátaim, itt van az előzött választás, és milyen jól állunk. Ez egyik interpretáció. A másik, az, amiért én mondjam, kellett sokat a politikai tudásom, vagy emlékezetemben így visszapörgetni, hogy mikor volt az, amikor Orbán Viktor a kihívójának a tematikájára reagált, úgy, hogy közben le is írja azt a tematikát. És ugye érdekes ez a választási történet, meg érdekes a politika, hogy amikor bedobta ezt Magyar Péter, ugye akkor azt mondták többen, hogy ez micsoda dolog, meg hogy hát ennek a jogi része az teljesen abszurd, hiszen hát miért is oszlatná fel a Fidesz a parlamentet, de valójában ugye ez nem egy jogi felhívás volt, vagy csak egy része volt, hanem inkább egy politikai helyzetnek a leírása, amiben az történik, hogy azt mondja a legnagyobb párt vezetője, hogy olyan helyzetben van az ország, amiben már nem tud a kormányzó párt jót lépni, vagy nem tudja már megoldani, akkora a probléma olyan szintű, hogy új feltalmazást kér a néptől, hogy a megoldást az új feltalmazás által egy újabb megválasztott parlament lesz képes elhozni. Orbán Viktor dettó pontosan ugyanezt csinálta 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2009-ben, ugyanekkor különböző 2004-ben a Medgyesi lemondásnál, vagy megbukásnál, 2006-ban Összödön, 2008-ban a szociális népszavazásnál, 2009-ben pedig, amikor lemondott Gyurcsány Ferenc, azt mondta az ő szempontjukból, egyébként bocsánat, az ország szempontjából is, és egyébként az akkori kormánypár szempontjából is jogosan, hogy előzött választás megteremteti azt a nyugalmat, mivel az akkor éppen aktuálisan az országgal szembesülő problémát meg lehetne oldani. Ez egy politikai mondás, egy politikai felhívás. És Magyar Péter szerintem az ő szempontjából helyesen mondta ezt, hogy voltak mindenféle kósza hírek, én is hallottam, hozzám is eljutott, hogy igazából van egy ilyen közjogi, nem tudom, boszorkány konyha munkacsoport a Fideszben, hogy akkor ezt is vizsgálják, ezt már korábban is vizsgálták, hogy ezek mennyire igazak ezek a spinek. Én őszintén annyira nem hiszek benne, én azt gondolom, hogy Orbán Viktornál sokkal jobban szereti a kiszámítható választási időpontokat, meg azt, hogy akkor ő az ő idejében készüljön fel mindez, de mindegy, ha lett is volna ilyen a fejébe, akkor most már biztos, hogy nem lesz, hiszen akkor, hogyha egy ilyet csinálna, akkor ez egy egyértelmű beismerése lenne az, hogy lényegében ő elengedte a kormányrudat, ami a fő ereje egyébként Orbán Viktornál, hogy ő mindig ott fogja még a tuk-tukkon is a kormányrudat. Ez az egyik. A másik az az, hogy ő nem szokott ilyeneket csinálni, hogy így reagál az ellenfeleire. Egyszerűen nem nincsen egy ilyen mondása. És első, hogy igazából egy gyenge kérdésben. Ő, hogyha tényleg megvan a több mint kétharmados feltámazása, miért kéne neki az, hogy mi történik? Miért nem azt, hogy milyen szépet nyertünk, akkor kell viszont látásra. És ugye ez is egy kicsit egy ilyen furcsa kommunikációs kérdés, hogy kevésszer szólal meg ugye Orbán Viktor Indiából, egyszer megszólalt abban, hogy nem beteg és nincs hatúja, bocsánat, a hatúja csak én teszem hozzá, de hogy nem beteg, egyszer megszólalt abban, hogy milyen nagy a probléma a csádi beavatkozásban, és Magyarország mennyire figyel onnan Indiából Csádra, egyszer pedig megszólalt abban, hogy előrehozott választás helyett itt van a nem tudom, 60%. Szóval ez egy nagyon, ez mint hogyha ez egy nem teljesen koherens kommunikáció lenne, és ami szerintem az egészben a legérdekesebb, az, hogy ilyenkor mutat, ilyenkor meglátszik az, nem a legérdekesebb, de az érdekesség, hogy Gyurcsány Ferenc egyrészt bármennyire is, nem tudom, már kifutó széria, és most finoman fogalmazzak, de a politikai ilyen ösztöne ilyenkor azért feléled, és amikor meghallotta azt, hogy Magyar Péter egyébként ő rá hivatkozva, azt nem hallotta meg, hogy ne váljon Orbán Viktor Gyurcsány Ferencé, egyébként igen, ő rá, azt nem halva, hanem inkább helyette abban, hogy na, akkor itt van a DK, és akkor a DK benyújtja az országgyűlésbe ehhez szükséges jogi lépéseket, ami nyilvánvaló abban a másodpercben, amikor Gyurcsány Ferenc megszólal bármibe, amit a Magyar Péter mond, akkor abban a pillanatban terelődik abban, hogy nyilvánvaló, hogy ebből nem lesz így semmi. De mégis ugye ráült erre a vonatra, ami szerintem azt mutatja, hogy egyszerűen minden rezdülésével próbál valahogy így visszakerülni a politikai, hát élvonalba aztán túlzásnak mondanám, de mondjuk a politikai napirendnek valahol a, nem tudom, a B kategóriájába.
Hát persze az kérdés, hogy ezzel ő hány emberhez ér el, de ezen logika mentén egyébként inkább azt gondolnám, hogy a tiszásoknak nem érdekel az előrehozott választás, hiszen annál tovább lehet tartani ezt a retorikailag ezt az Orbán egyelő Gyurcsány párhuzamot, minél inkább ellenáll ennek a Fidesz, tehát hogyha ez bekövetkezik, akkor már nem lehet ezt a párhuzamot tovább tartani.
Ebben hagyd vitatkozzak veled, szerintem a Tiszának érdekel lenne az előrehozott választás. Szerintem a Fidesznek nem lenne érdekel az előrehozott választás. A jelen pillanatban lenne a választás most, és leszűkülne arra 95-120 napra, amiben egy nagyon intenzív kampányban itt januártól mondjuk nem tudom áprilisig tartana, akkor a legrosszabb állapotba kapná el a Tisza a Fideszt, hiszen nincsen gazdasági növekedés, van egy ilyen nagyon borús hangot az országban, leszűkül az idő, amíg a kampányolással tölteni az ország, leszűkül az idő, amíg a Fidesz ugye mindent bevetve, szerintem több szólamú gyűlölet, szeretet, osztogató politikát folytatva próbálná elkerülni a vereséget. Szóval, hogy szerintem az ország, meg a Tisza párt egyébként ebben a szempontból jól járna az választással, a Fidesz szerintem nem. És ezért nem lesz.
De akkor térjünk rá a másik témánkra, egy kicsit szélesítsük a perspektívát, és beszéljünk arról, hogy van-e tiszta lap a politikában.
Dávid és Góliát küzdelme ez, ahol a Góliát valóban minden rendelkezik, ami kell egy kampányban. Egy dologgal nem. Nincs igaza. És ahogy Dávid legyőzte Góliátot, úgy fogjuk mi is legyőzni Orbán Viktor rendszerét.
Az én politikám az, egyesíteni a jövő szövetségét a második fordulóra, egyesíteni az ellenzéket, a teljes ellenzéket 2022-re, és utána jó kormányzással újra egyesíteni Magyarországot.
Ugye az az állítása ennek a szövetségnek, 2026-ban is közös miniszterelnök jelöltet fogtok nekivágni a kampánynak. Lehet az bárki más, mint Dobrev Klára?
Elméletileg igen. Gyakorlatilag, miben másban nincs ilyen ambíció, bennem egészen biztosan, ezért nyilván ez nem okozna meglepetést, ha így lenne.
Görögországban szinte minden nap elégetnek egy Európai Uniós zászlót, és Magyarország jelenlegi helyzete egyre inkább Görögországéval hasonlatos. Nyilvánvalóan ez egy szimbolikus cselekedet, ez a zászló égetés, de el kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy nemzeti zászló. Tehát én elítélek mind bármiféle nemzet zászlajának az elégetését, de ez nem egy nemzeti zászló, ez egy önkényuralmi jelkép a mi szemünkben, és ezért égett el ezen a színpadon.
Látva a hazai politika kiúttalanságát, a kormánypártok egyre erőszakosabb rendszerépítését és az ellenzéki pártok tanácstalanságát, most ha ezeket mind egymás mellé tesszük, ezt az együtthatást így egészében vizsgáljuk, akkor azt kellett mondanunk, hogy nem maradt más, mindez egy irányba mutat, abba az irányba, hogy ennek a közösségnek, a másik reformkor közösségnek, amelyik politikai identitással, saját politikai identitással rendelkezik, ki kell lépnie a civil közélet keretei közül, és be kell lépnie a pártpolitikába.
Orbánék megvezették, átverték a magyar embereket, korábban engem is. Polgári, európai, jóléti Magyarországot ígértek, de egy kifosztott, feudális, végletekig megosztott társadalmat hoztak létre.
Hát kezdjük akkor talán Magyar Péterrel, illetve kezdjük még egy kicsit visszább. Van-e értelme egyáltalán a tiszta lap kifejezésnek egyáltalán abban az értelemben, vagy ezen gondolkodni, hogy van-e tiszta lap a politikában, nem pedig arról van szó, hogy még inkább erősíti azokat a nagy történeteket, hozzátesz például Magyar Péterhez, hogy ő tulajdonképpen egy tékozló fiú, ez így még jobban működő történet, és hogy használva van az úgynevezett sötét múlt. Ez lenne az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy Magyar Péter kapcsán pedig talán könnyíti az ő helyzetét, hogy azért a tavalyi partizános interjú előtt ő ritkán jelent meg a médiában, nem volt egy a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként azért nem sokszor nyilatkozott úgy, mint fideszes. Hogy látod az ő tiszta lapját?
Mi ez a tiszta lap? Ugye ez a latinból jön, a tabula rasa, hogy azt jelenti, hogy akkor egy fehér lap, vagy egy üres lap, vagy egy letörlődő lap, és ennek ugye van mindenféle vetület, ami most nem is foglalkoznék a filozófiai, a pszichológiai kérdések, hogy akkor az ember hogyan születik tiszta lappal a fejében, vagy üresen, mint egy tábla, és akkor a világ ír rá, ez zárója bezárva. Azt, hogy a politikában ez mit jelent, az azt jelenti igazából, hogy adnak-e a választók neki egy újabb esélyt, elhiszik-e, hogy megváltozott, elhiszik-e, hogy mást csinál, mint korábban, és ez a tiszta lap, ez valami újra, vagy legalábbis valami hasonlóra viheti, mint ami korábban volt, mint korábban megbukott, vagy korábban rosszat tett neki, vagy korábban hát nem volt annyira sikeres benne. Talán így értékelem a tiszta lapot, és ugye ez ahhoz is kapcsolódik, hogy és erről is sokszor beszéltük, és mindig rossz fele szembesülünk, de sajnos igaz, hogy a választók magunkat is beleértve nem racionális lények, tehát mindig szeretem ezt mondani, mindig elmondom, akkor még egyszer elmondom, nem az van, hogy van egy padocska az ember fejében lévő rengeteg okos két hanggal, akik egymással vitatkoznak észérvek, és nem tudom, politikai, filozófiai, meg társadalomtudományi érvekkel, hogy akkor éppen az ember mire szavazzon, hanem ennél szerencsére, vagy sajnos, de inkább talán szerencsére bonyolultabb az ember is, sokkal több érzelem, sokkal több impulzus, és sokkal több irracionális dolog keveredik benne. És az a kérdés, hogy egy politikusról, amikor az ember ránéz, aki tiszta lapot kér, vagy követel, vagy szeretne a választótól, akkor mit gondol róla? Megadja neki, vagy nem adja meg neki? Passzol-e az ő gondolatába róla, vagy nem? Hogy érti, érzi, és befogadja a bocsánatkérést, vagy azt, hogy akkor rosszul cselekedtem, vagy amit mondtál, a tékozló fiú kérdéskört, illetve vagy vele megy-e tovább, ugye, hogy abba, hogy a
a választópolgárai az embernek az vele fejlődnek, vagy vele hűlnek, vagy vele okosodnak tovább. Szóval itt sok-sok-sok-sok-sok ilyen kérdés van. És akik itt a bejátszón, vagy aki szerint bejátszáson részt vettek, hogy ez egy, csak azért mosunk ide egymásra, mert lényegében az általunk olvasott, hát talán egyre kevesebb komment, de azért van mindig egy visszatérő komment, aki ezen hosszú tud lamentálni erről a nyelvtani kérdésről, de szerintem ezt a Kamilla gyorsan helyre teszi, mégiscsak ő a szavak embere ebben a szempontból is. És hogy nézzük meg, hogy mik voltak. Ugye az első ugye Karácsony Gergely volt, hát aki lényegében egy ilyen, ez volt talán az óvodában a jele, egy tiszta lap, tehát hogy minden egyes alkalommal...
Legutóbb most a választáson kért tiszta lapot.
Hát egy megállás nélkül tiszta lapot kért, tehát hogy amikor politikai tanácsadóból lett ellenzéki kampányfőnök, ellenzéki kampányfőnökből ellenzéki politikus, ellenzéki politikusból kerületi polgármester, kerületi polgármesterből főpolgármester, főpolgármester, újra főpolgármester, hogy megállás, bocsánat, közben kétszer miniszterelnök előtt, szóval egy ilyen, hogy mondjam, nagy lap kérő, és szerintem sok ideig ez a dolog szerintem működött is nála. A mostani lap, amit kér, szerintem az jóval kisebb, mint a korábbi lapok, ha lehet egy ilyen képzavallal érni.
És nem is nagyon megállapítható, hogy tulajdonképpen megkapta ezt a tiszta lapot, ha már csak arra gondolunk, hogy mi történt a választás után az újra számlálásokkal, stb. Tehát ez egy elég gyenge tiszta lap.
Ez egy kisebb tiszta lap, mint volt. Én azt gondolom, hogy ő ezt nagyon szeretné, ezt a tiszta lapot, ezt már nem szeretné, hogy nagyobb lapra cserélni, jól el van ott, ahol van.
Nincsenek országos ambíciók.
Sose voltak, sose lesznek, kivéve akkor, hogy éppen, nem tudom, éppen más a helyzet, de most ez visszatérve, vagy visszatérve, én azt gondolom, és akkor én nyitnék egy záróját, most már nem először, hogy amit egyébként végrehajtott Karácsony Gergely, hogy van, igaz, egy kicsit szintén egy posztmodern, de mégiscsak van költségvetése Budapestnek, szerintem ez egy politikai tett, ez egy valami, ez egy életjel abból, hogy azért neki ugye sokszor neveztük, és ugye ez is az igazság, hogy kompromisszumok robotosa ő, mégiscsak azért ezt sikerült megtennie, hogy aztán, amikor majd bekerül az 50 milliárdos ilyen elfelejtett kis kiadás a végén, akkor milyen lesz költségvetés, azért más kis, de mégiscsak úgy zárta 24 év végét, hogy ugye nagyon, szerintem egy vereséggel felérő győzelmet aratott Vitézi Dávid felett, elvesztette a többségét, elvesztette lényegében az egész ilyen hátországát, a körülötte lényegében megsemmisültek, de mégis valamilyen módon fetőd benne állni, és mégiscsak lett költségvetése a fővárosnak, és ez szerintem én nem írnám le őt, az ő politikai adaptációs készsége, hogy most ilyen finoman fogalmaznak, szerintem az egy tehát, hogy azt én nem írnám le. Na, akkor jön a másik ember, akivel itt volt a Vona Gábor, és sokat foglalkoztunk vele, több műsorban is visszahoztuk, mint egy ilyen, egyébként sok szempontból egy ilyen fura és szomorú hőse a magyar politikának.
Az ő bukásában az az érdekes, ami ugye a 2018-as választásra tehető, ami után teljesen új arcélt váltott a nyilvánosságban, hogy aztán nem is volt akkora bukás, mint ahogy ezt ő keretezte. Tehát az én érzésem szerint ő megnehezítette a saját helyzetét az újrakezdés szempontjából, hiszen azért mégiscsak elég sok választót elvitt akkor az urnákhoz a Jobbik, és bár persze kudarcot vallottak, azért relatív értelemben ezt az elemzők sem tartották akkora kudarcnak, mint amennyire Vona Gábor maga.
Egyáltalán nem volt az. Tehát, hogy ez egy fura lépés a magyar politikai történetnek, hogy ő ugye a csúcson hagyta abba. Jó, nyilván mondta az, hogy akkor ő egyedül fog győzni. Jó, nyilván az történt, hogy a saját hübriszük, vagy mondjuk a hübriszük miatt nem koordináltak még az LMP-vel se, aztán kétharmad lett. Szerintem az a kampány rengeteget kivett egyébként Vona Gáborból személyesen is. És akkor ő ott a csúcson hagyta abba, és lényegében a Jobbiknak az a végét is jelentette. Most hiszem, a Jobbik lényegében már nem létezik, tehát van parlamenti frakciója, lesz majd nagy parlamenti pénze, meg van meg tisztségviselője az országgyűlésben, de egyébként mint párt nem létezik. Ő ott hagyta el a Jobbikot, és utána ugye ő azt kérte, hogy ő azt mutatta, és szerintem ez egy sok ideig jól is sikerült, hogy ő egy ilyen damaszkuszi úton végigmegy, sokat tanul, gondolkodik a saját hibáival, meg a korábbi dolgaival szembe, sül, magával vitatkozik, egy kicsit egy ilyen tépelődő, egyébként tényleg egy tépelődő értelmiségének a képébe képét mutatta, szerintem valójában az is, és egy hosszú egyébként tényleg ilyen parkolópálya után gondolta arra, hogy akkor ő visszatérjen valamilyen politikai projektbe, ami egyébként most már múlt, meg most már ugye Magyar Péter, meg Tisza világot éljük, de akkor, amikor ezt kijött ebbe, hogy legyen ez a második reform, akkor ez egy olyan dolog volt szerintem, ami papíron egyébként, vagy politikai stratégiában leírva, szerintem akár még egy működőképes dolog lehetett volna. Azóta kiderült ugye, hogy ezt az ő számítását is felülírta Magyar Péter, és igazából most egy ilyen, hát egy furcsa, szerintem inkább vergődési állapotban van.
Még és... olyan, mintha tartalomgyártással foglalkoznának inkább, tehát hogyha megnézzük a legutóbbi videóit Vona Gábornak, gyakorlatilag inkább egy politikai elemzőként, mint politikusként lép fel.
Azt mondom, ez a tépkelődő értelmiségi.
Csomószor ugye EPER-1-ben beszél, nem is EPER-3-ban.
Igen, de ami ott látszott, és ez az érdekes ebben a tiszta labban, hogy ezt nem adták meg neki a tiszta lapot a választók, és azért nem adták meg, mert nem. Ebben az egész radikalizmusban, milyen a Jobbik volt korábban, ugye ez az egész menetelése, tehát ugye ő nem volt mindig szélső jobb oldali, tehát ugye Orbán Viktorral ült közösen a közös polgári körben, abból lett ugye a második elnök a Jobbiknek, onnan vitte fel ebbe a gárdázós, masírozós, cigánybűnözős helyzetbe, és onnan próbálta visszavinni valahogy a, nem tudom, középre a pártot. Na mindegy, a szavazók, vagy a választók, és nem a Jobbiknek a korszavazói, hanem inkább akiket többet akart volna, ezt a nagyon radikalizmust, ezt a nagyon szélső oldalagot szerintem nem tudták neki igazából megbocsátani, vagy feldolgozni, vagy erre adni egy tisztább lapot, hanem valahogy, és mivel még egyszer ő reprezentálta a Jobbikot, nem ő volt a legszélsőségesebb benne, volt ott mindenki, ugye Novák Erődia most éppen egy másik párban van, vagy Torockai László, vagy ott...
Biztos, hogy erről van szó, nem pedig arról, hogy gyakorlatilag felrúgta maga után a közösségét, és egy akkora kudarcot vallott, amiben nem ő volt egyedül a kudarcos, hanem a közösség is, és ezt azért kérdezem, mert hogyha párhuzamba állítjuk ezt a Fidesszel, ahol mondjuk most kapott tiszta lapot Szájer József, és kapott tiszta lapot többször például Lázár János is, ők egy olyan politikai közösségben voltak kudarcban, ami egyébként a közösség abban az időpillanatban nyerésben volt, és így talán könnyebb felállni, mint Vona Gábornak, aki hagyta a közösségét is maga után.
Ez így van. Tehát szerintem egyrészt ő elhagyta a kapitányi pozíciót egy relatív sikerbe, ott hagyta őket, kilépett, ott hagyta a többieket, kicsekkolt a politikából, szerintem onnan nagyon nehéz visszajönni új lappal, vagy tiszta lappal, ez egyik, szervezetesen igazad van, de az egy másik, hogy amit ő akart magáról elmondani, hogy ő megváltozott, hogy ő más lett, hogy ő kevésbé lett radikális, és sokkal, nem tudom, polgáribb, szerintem ennek az átalakulásnak a nagy tömegek erre kevésbé voltak nyitottak. Pedig szerintem én azt gondolom, hogy ez igazából egy valós utazás volt a damaszkuszi úton, de valahogy erre nem volt igazából fogadókészség. A Fideszre visszatérve, tehát hogy ugye a Szájer Józsefi tiszta lap, hogyha lehet ilyet mondani, az szerintem más. Egyrészt azért, és amit mondtál, ebben igazad van, a Fidesz még most is egy pillanatban egy sikeres párt, egy nagy párt, és ott szükség van valakire, aki egy harcos, aki megvédi és szembeszáll a globalista elittel, meg a nem tudom kikkel, és itt szükség van, itt szükség van rá. Tehát hogy lehet, hogy Szájer József, és akkor itt mondom, itt volt egy hiba, amit egyszer elkövettem, és már mondták, hogy hibáztam, tehát nem a Balaton felvidéken, nem Siófokon vészelt át a ERSZ utáni napokat, és lehet, hogy ő azt gondolta titkon, hogy vissza fog majd térni, mert neki van igaza a nem tudom nagy globális világban, de ha addig, ameddig nem kellett ő, hogy ő jöjjön vissza harcolni, könyveket írni, meg Schmidt Máriával közösen szídni a nem tudom, nyugati világrendet, addig szerintem erről szó sem volt. De ez egy kényszer szülte, hogy ő kell a globális elittel vívott csatába. És hogy tegyek itt egy kis kitérőt, hogy ugye a legnagyobb ilyen, hát ilyen tabula rasa, vagy tiszta lap, vagy ilyen, és akkor ide jön egy másik politikai fogalom, ez a visszatérés, vagy visszatérő, az ugye, hát nem tudunk elmenni, mert ez Donald Trump. Szóval, hogy ugye nem szoktunk foglalkozni külföldi, vagy a külpolitikával, mert nem értek hozzá, de most így jelenségként, szóval abból, amiben ő visszatért, abból a abból a helyzetből, hát szerintem tanítani fogják, bármi is lesz ennek a végeredmény ennek a kísérletnek, hogy bármit is fog csinálni a világgal, hogy mennyire jó az neki, de ettől függetlenül, mint politikai teljesítmény, hogy egy leírt állapotból, egy vesztett választás után, ugye ő általa kirobbantott, hát egy ilyen, nem tudom, lázadás felkelésből így visszatérni, azt hiszem, egy politikai teljesítmény, és akkor most nyitok még egy zárójelet, már többediket, hogy...
Orbán Viktor, a nem, másik nagy visszatérő?
Nem. Szerintem még Winston Churchill is, meg Nixon is, de most erre tényleg nem beszélünk, inkább azt szeretem mondani, mert akartam mondani, hogy kevésszer szoktunk itt ajánlani filmeket, de van egy film, amit ajánlanék, amit mindenki szerintem, aki politikával foglalkozik, nézzen meg. Az azt hiszem, hogy Wiener, és egy amerikai Wiener nevezetű emberről szól, akinek ez egy dokumentumfilm, ami arról szól, hogy egy kongresszusi képviselőként megbukott, mert szexuális zaklatásban, ügyekben megbukott képviselő, hogy hogyan akar visszatérni, hogy New Yorknak legyen a polgármestere, és ezt az időszakot filmezi egy mindenhova bemehető csapat, és a bukást, azt, hogy megint újra elő, nem fogom elszpoilerezni, mindenki nézze meg, és azért, amikor készültem erre a filmre, vagy készítem erre az adásra, akkor megnéztem, hogy mi van ebben az emberrel, miután ez véget ért, mert nem szpoilerezem, ennek nézem, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon tanulságos, újra vissza akar térni, most már nem polgármesternek, hanem csak New Yorki képviselőjelölt, a polgármesteri, vagy a közgyűlésbe, zárójel bezárva. Tehát, hogy ezek a visszatérések hogyan működnek, hogy kiről mit hisznek el, hogy a Szájer Józsefnek a visszatérése arról szól, hogy egyrészt van egy humán erős forráskérés, meg kettő meg az, hogy na, én megmutatom azt, hogy mégis nekünk ez működik. Szükség van a Jóskára, mert ő kemény. Hogy a Fideszen kívüli világban erre mennyire van, hogy mondjam, igény, szerintem nullára, de nem is nekik szól. A Fideszen belüli világban pedig azt lehet mondani, hogy itt van egy pozíció, ami üres, ez a szellemi vezető, aki képes vitába szállni, mondom a vókkal, meg bárki mással.
Ez üres ez a pozíció?
Szerintem igen.
Orbán Balázs nem tudja ezt betölteni?
Szerintem Orbán Balázsnak azért, hogy mondjam, azért vannak szóval vannak más feladatai, ugye ezt a politikai igazgató, kettő ugye hivatásos, ugye forradalom tagadó, meg ugye levélíró, nekünk is ugye kaptunk tőle szép levelet, fel is olvastam, nagyon büszke vagyok rá, hogy kaptam tőle, de nem ez a pozíció, szerintem ő mégis a hivatalban van, meg mégis a parlamenti képviselő, de akit el lehet küldeni, na akkor tessék Jóska, menj el, és akkor Brüsszelben szord az igét, és üss oda a globalistáknak, szerintem ez a pozíció ez üres volt, mert nem is kellett idáig. És akkor amiről, és ugye amikor beszélünk ugye a Magyar Péterről, hogy ő szabad, vagy ő mit kér a választóktól, ugye itt is beszéltünk volna korábban, hogy ő azért, tehát a felesége politika csináló volt a Fidesz rendszerbe, az ő visszatérése is szerintem itt majd még azért még szóba jöhet, mint kampány, fegyver, szerintem az egy vele számolnak így a következő időszakra, de hogy ő nem politikus volt, hanem valahogy a politika környékén volt, ugye mint Brüsszelben, mint ilyen politikai és vagy szakmai állásokba, tehát az ő politikai megnyilvánulásairól igazából valami keveset tudunk, hogy ő mit gondolt korábban. Amit ő kért, az inkább az, amit te mondasz, az a tékozló fiú története, hogy én belülről jövök, nem üres tapot szeretnék kapni, hanem hogy felhatalmazást szeretnék arra kapni, hogy azt, amit belülről láttam, azt, és azt a borzalmat, vagy azt a rosszat, azt valahogy megoldjam. Én ezt másképp gondolom, nem üres tapot kér, hanem inkább most bizonyos dolgaikor kér megbocsátást, vagy azt kéri, hogy akkor nézzék el neki azt, hogy ő hogyan volt valami helyzet, vagy hogyan fejlődik ebben az állapotban, hogy milyen rövid idő alatt jutott el valahova. Ez nem tiszta lap, hanem inkább a hibáknak az így ilyen fura, és egyébként elszoktunk, vagy nem is volt nagyon Magyarországon ilyen, hogy valaki a hibáit így kirakja így a nyilvánosság elé, ez egy ilyen, kicsit egy ilyen modern fordulat, és nem az történik vele, mint korábban, hogy mondjuk például, amikor szerintem a Vona Gábornak a távozásában szerintem egy mentális kérdések is voltak, hogy mennyire égett ki, vagy mennyire csinálta ki, azért tegyük hozzá a Fidesz őt. Itt pedig az történik, hogy elmondja, hogy ő hibázott, és ő is emberből van, és hogy az emberek ezt értsék meg. Mennyire értik, vagy mennyire nem, azt persze meglátjuk majd 26-ban. Én is azt hiszem, hogy ez egy más típusú mozgás. És ugye mindig a szokásos módon. Volt ilyen egyébként Magyarországon máskor politikai történetben, hogy valaki kért egy új lapot, ugye Gyurcsány Ferenc is lényegében inkább egy papírgyárra szeretett volna venni magának, hogy legyen új lapja, de amikor ő a DK-t megállapította az MSZP-ből, tehát az MSZP-t kicsinálta, és utána amikor az volt, hogy akkor az MSZP most már neki terhes, mert akkor éppen nagyon régen volt, 11 tájéken Mesterházi Attilával éppen azon mentek, hogy akkor a DK, akkor ez egy platformja lesz, volt ott minden, már nem is emlékszem teljesen, pártszavazás, teletettem, és akkor azt mondta, hogy jó, oké, akkor én most kilépek ide, és akkor egy új pártot fogok csinálni, és akkor lemosom magamról az MSZP-t. És és ebből a szempontból az ország szempontjából nem, a baloldal szempontjából szintén nem, de az ő szempontjából, mint párpolitikus, ő azért megélt, azért mégis a 11, tehát mégis a 14 éve tartó folyamatban, ebből aztán voltak sikerei. A másik ilyesmi, pedig szerintem Torockai László és a Jobbikból kiszorult, a Jobbiknak a szélsőségesebb táborát, de hoztartozó Duró Dóra, Novák Előd, Torockai és egy csomó Jobbikos egyébként ilyen regionális ember, ugye amikor megalakította a Mi Hazánkat, az is egy új lap volt, ők azt mondták kifele, hogy a Jobbik már koszos lett, túlságosan nem tudom, bement középre, elárulta, és ezért most kérik egy új, most egy tiszta lapot, most az ő kettős beszédben is kérnek, amivel tudják a régi Jobbiknak az étoszát, a hagyományait, nem tudom milyeit továbbvinni.
És ők is megkapták tulajdonképpen.
És ők megkapták, és az ő szempontjukból ők vissza tudták menni arra a pozícióra, hogy mennyire sikeresen, az szerintem ők magukat már előbbre gondolták, vagy képzelték mostanra, de mégis azt a szavazó tábort, aki erre nyitott, és ez nem észre mondom, nem csak szélső jobboldali emberek szavaznak, ami az ánkhez tettük hozzá, azt tudják magukhoz kötni, hogy ez mi lesz ebben 26-ban, arra majd biztos fogok beszélni később.
Egyébként nagyon érdekes, hogy mondod, hogy Magyar Péter most kér tiszta lapokat, és hibázik, és fejlődik, és látszik az, hogy hogyan tanulja a politikát. Mm. És ebben a helyzetben az érdekes számomra, hogy talán ha fideszes az ember, ha ellenzéki, az mindenkinek tulajdonképpen egy új élmény, hogy a társadalom most közösen tanul a politikáról, mert mozog a politika, és vannak harcok, és vannak különböző hatalmi játszmák, amik eddig sokkal kevésbé voltak, és én azt tapasztalom a nyilvánosságban, hogy a társadalom ebben az időszakban rengeteget tanul a politikáról és a politika működéséről, és ez talán mindenki számára egy pozitív hozadéka lehet ennek az új időszaknak.
Igen, szóval, hogy az elmúlt mondjuk februártól számítva, ugye 11 hónapja van újra közbeszéd Magyarországon, vagy van újra olyan fórumok, az emberek egyébként arccal is vállalják, hogy mit gondolnak a világról, Magyarországról. Szerintem van egy ilyen, ez egy felszabadító és pestítő helyzet, és olyan fórumok, olyan beszélgetések nem csak zajlanak, nem csak a legszűkebb, nem tudom, konyha asztalnál, amikről korábban kevésbé volt, vagy legalábbis az elmúlt Orbán rendszerben kevésbé volt példa, és ugye abból is látszik, hogy én tényleg megdöbbenve tapasztalom azt, hogy ugye itt voltunk egy héttel ezelőtt ugye Magyari Péterrel elemezni, akkor mi azt gondoltuk, hogy az előző évet, és ugye akkor abba robbant bele a Bohár Dániel szerint már tudtuk, tehát annyit tudtuk, hogy 10 perccel korábban tudtuk meg, ami az adás előtt egyébként szerintem a Telexről, hogy ez történik, de lehet, hogy a nem tudom, HVG-ről, a felületről, hogy van a kitiltási botrány, és ezért az adásokat tényleg annyian nézik, mint a egyébként más teljesen agyzsibbasztó ilyen Reels videókat a YouTube-on. Szerintem nagyon jó jel, hogy az agyzsibbasztó videók mellé, biztos valaki szerint mi is azok vagyunk, de az agyzsibbasztó videók mellett van tényleg közéleti tartalom, és van egy megnövekedett érdeklődés a közélet kapcsolatban, ami szerintem egy nagyon jó jel az ellenzéknek, és egy sokkal kevésbé jó jel egyébként a Fidesznek.
Hát van alkalom gondolkodni magunkról és a hazánkról, ez mindenképpen jó. Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm a figyelmet, jövő héten újra itt lesz a Vétó, és nem sokára megyünk Hajdúböszörménybe, január 30-án élő közönség előtt. Jegyek még kaphatóak, megtalálhatóak a leírásban. Kövessétek a Partizánt és a Vétót is a podcast felületeken és a YouTube-on. Sziasztok!